A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Számos kivizsgálás, számos adat és rengeteg eredmény. Pedig, mondjuk az agyhoz viszonyítva, a szív egy egyszerű szerv, azonban ez felel az életünkért. Éppen ezért különösen oda kell rá figyelni, erre pedig többféle módszer, vizsgálat létezik. Ha ezekre rendszeresen eljárunk, és odafigyelünk mind a szívünk, mind a teljes szervezetünk épségére, egészségére, akkor kevesebb problémával kell majd szembenézzünk. Témánk a kardiológia eszköztára. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Frigy Attila kardiológus főorvost, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjét a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm én is a hallgatókat!
Elsősorban arra kérném, hogy elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt műsorban. Körülbelül novemberben kezdtük ezt a beszélgetést, amikor úgy általánosságban átnéztük a kardiológiát. Melyek voltak itt, vagy melyek a kardiológia általánosságának főbb pontjai?
Hát, ha jól emlékszem, mindenekelőtt köszönöm szépen a második meghívást is, mert tényleg nagyon sok témát lezáratlanul hagytunk. Hát elsősorban arról beszéltünk, hogy melyek a legfontosabb tünetek, amelyekkel a páciensek kardiológushoz fordulnak, illetve arról beszéltünk, hogy melyek a legfontosabb eljárások, vizsgálóeljárások, amelyeket alkalmazunk a szívbetegségek diagnosztizálásánál. És nagyon sok mindenről beszéltünk, tünetekről, megelőzésről, arról, hogy mikor kell jelentkezni, mikor olyan a szituáció, amikor nem tűr halasztást egy kardiológiai vizsgálat.
Beszélgettünk még az EKG-ról, és arra kérném, hogy ezt is elevenítsük, frissítsük fel a hallgatókban, hiszen a mai műsorban is lesz erről szó.
Igen, az EKG vagy elektrokardiográfia lényegében egy alap vizsgálati módszer a kardiológiának. Ugye, amikor megérkezik a beteg, természetesen az első lépés a klinikai vizsgálat, amelyeknek két része van, ugye a beteg kikérdezése, megtudjuk, hogy milyen panaszokkal érkezett, megtudjuk a kortörténetét, az, hogy milyen fontosabb problémák, kardiológiai problémák voltak esetleg a családban. Ez az úgynevezett anamnézis, meg ilyenkor tudjuk meg azt is, hogy milyen rizikófaktori vannak, kardiovaszkulális rizikófaktori vannak, például dohányzás, magas vérnyomás, alkoholfogyasztás és a többi. Utána jön az úgynevezett objektív vizsgálat, amikor ugye, amelynek a legfontosabb része ugye a szívnek a meghallgatása, a stetoszkóppal, és rögtön ezután a rutin kivizsgálásnak a része az EKG. Most az EKG lényegében egy nagyon egyszerű és nagyon hasznos, de ugyanakkor nagyon hasznos eljárás, amivel tulajdonképpen a szív elektromos működését, elektromos aktivitását rögzítjük. És úgynevezett EKG görbéket nyerünk. Ugye akiknek volt ilyen EKG készítve, azok nagyon jól tudják, hogy ilyen tappancsokat, illetve csipesszerű elektródákat teszünk a végtagjaikra, és ezeken az elektródákon keresztül vezetjük le a szív elektromos jeleit, és aztán nyilván papíron, vagy akár most már számítógépen is rögzítjük ezeket az elektromos görbéket, és az elektromos görbéknél tulajdonképpen két dolog az, ami érdekel bennünk, az egyik a ritmus, tehát az, hogy milyen a szívfrekvencia, szabályos-e a ritmus, vannak-e úgynevezett plusz vagy extra szisztolés ütések, tehát a ritmus az első dolog, ami nagyon fontos, amit megállapítunk az EKG alapján. Második pedig a különböző betegség, a szívnek a különböző elváltozásai, azok tükröződnek az EKG görbe, úgymond morfológiai, tehát szerkezeti elemeinek az elváltozásában. Mondok egy példát, van akinek például nagyon vastag a szívizma, ezt úgy hívjuk, hogy hipertrófiás kardiomiopátia, ebben az esetben az EKG-n nagyon magas hullámokat fogunk látni. Pontosan ennek az ellentéte is érvényes, például azt látom, hogy valakinek nagyon alacsonyak az EKG hullám amplitúdia, akkor arra gondolok, hogy lehetséges, hogy a szív körül egy nagy mennyiségű folyadék van, tehát perikarditisze van. Tehát egy nagyon fontos vizsgáló eljárás. Egy baja van az EKG-nek az, hogy sajnos nem annyira szenzitív, tehát sokszor a betegnek akár komoly szívbetegsége van, és nem igazán nyilvánul meg az EKG-n. Tehát egy normál EKG az soha nem jelenti azt, hogy valakinek nincs szívbetegsége. Viszont, hogyha el van változva az EKG, akkor jó magas specifitással jelzi azt, hogy valószínűleg van valamilyen szívprobléma.
Kijelenthetjük, hogy az EKG talán a legismertebb kardiológiai vizsgálat, de van még számos más diagnosztika is. A teljesség igénye nélkül még beszélgessünk néhányról, és kezdjük a mellkas röntgennel, azaz az MRTG-vel.
Igen, a mellkas röntgen egy nagyon fontos, szintén rutin vizsgálati módszer a kardiológiának. Még visszatérnék egy pillanatra az EKG-ra, hogyha megengedi. Nevezetesen arra az aspektusra, hogy van, amikor nem ezt a bizonyos 10 másodpercig tartó klasszikus rutin EKG-t szoktuk a betegeknél elvégezni, hanem szoktunk például főleg ritmuszavarok gyanúja esetén, vagy amikor szeretnénk ritmuszavart diagnosztizálni, akkor szoktunk 24, akár 48 órás EKG felvételeket készíteni ilyen pici hordozható dobozkákban megbúvó EKG-kkel, ezeket Holter kitalálójáról, Holter, Norman Holterről, Holter EKG-nak hívjuk. Ez is egy nagyon hasznos a kardiológiai vizsgálatok sorában ez a Holter EKG. Visszatérve a mellkas röntgenre, nyilvánvaló itt is az a problémánk, hogy látunk egy megnagyobbodott szívet a mellkas röntgen, ami természetesen felhívja a figyelmet arra, hogy valószínű van valamilyen szívbetegség, de ennek is a specificitása alacsony. Mit értek azon specificitáson? Látom azt a nagyobb szívárnyékot, de lehet, hogy csak az történik, hogy az illető kicsit túlsúlyosabb, és a rekeszizma felnyomja a szívet, és ezért tűnik nagynak. Tehát nagyon sokszor jönnek úgy a betegek hozzám, hogy doktor úr, megkérem, vizsgáljon meg, csináljunk egy kardiológiai vizsgálatot, mert a radiológus azt mondta, hogy nagy a szívem. Közben teljesen normális az illetőnek a szíve, csak felnyomódik a magas rekeszállás miatt. Vagy látunk egy nagyobb, tegyük fel, hogy reális az, hogy egy nagyobb szívárnyékot látunk, vagy látjuk azt, hogy a tüdőnek a vaszkularizációja, tehát a tüdőerekkel van valami probléma, vagy a nagy erekkel, például az aortának a tágulatát látjuk, de akkor sem tudjuk pontosan, hogy miről van szó. Tehát ezért van az, hogy a mellkas röntgen hasznos, de tájékozódó jellegű vizsgálat. Nyilvánvaló a tüdőpatológiát, a tüdőbetegséget illetően nagyobb a diagnosztikai értéke, mint a szívbetegségeket illetően.
Az MRTG, vagyis a mellkas röntgen mellett ott van a Doppler ultrahang és a színes Doppler. Ezek micsodák, illetve mi a különbség kettejük között?
Tehát tulajdonképpen biztosan az ultrahang vizsgálat, vagy a szív ekográfia, vagy ekokardiográfiára gondol. Tehát lényegében azt kell mondanom, hogy jelen pillanatban, az, hogy mi lesz 10-15-20 év múlva, lehet, hogy valamilyen más imagisztikai, tehát képalkotó eljárás fogja átvenni a szív ultrahangnak a szerepét, de jelen pillanatban tulajdonképpen a szív ultrahangon alapszik a kardiológiai diagnosztika. Természetesen ezt lehet finomítani CT irányába, vagy mágneses magrezonancia, vagy invazív vizsgálatok irányába, de az alapdiagnosztika az még mindig a szívultrahang jelen pillanatban. És akkor a szívultrahangon belül nyilvánvaló, hogy különböző vizsgálati módozatok vannak. Az egyik a kétdimenziós kép, tehát látjuk a szívet mozogni az ultrahangos felvételen, az a 2D ekokardiográfia. Illetve abban a pillanatban, amikor valamilyen áramlást próbálunk vizualizálni, tehát meglátni, illetve próbáljuk lemérni egy áramlásnak a sebességét vagy a jellegét, akkor ezt a bizonyos Doppler technikát alkalmazzuk. Na most a Doppler technikának is különböző módszerei vannak, nem akarok most a technikai részletekbe belemenni, az egyik és leglátványosabb módszer az úgynevezett színes Doppler, amikor az áramlások, a szíven belüli áramlások, a véráramlás az úgymond idézőjelben téve megfestődik. És akkor abban az esetben, hogyha a vizsgálófej felé jön az áramlás, akkor pirosban látjuk azt az áramlást, hogyha távolodik kékbe, hogyha egy turbulens, tehát egy örvénylő áramlásról van szó, és koros esetben például egy billentyű betegség esetén koros áramlások képződnek, akkor egy ilyen mozaik-szerű képet látunk. Tehát nagyon hasznos ez az úgynevezett Doppler vizsgálat, és ezen belül is a színes Doppler, a különböző áramlások, és esetben a billentyű funkciók megítélése szempontjából.
A műsorra a felkészülés során még találkoztam egy érdekes kifejezéssel, ami bennem egy elég komoly kérdést vetett fel, ez a nukleáris kardiológia. Ez mit akar?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes része a kardiológiai vizsgálásoknak. Tulajdonképpen rádióizotópokat használ a nukleáris kardiológia, és már nagyon sok változata, válfaja van ennek. Nem akarok megint csak részletekbe belemenni, sajnos az én praxisomban ez nem működik, ez a nukleáris kardiológia és marosvásárhelyen, sajnos mindamellett, hogy a kardiológiai ellátás nagyon jó színvonalú, és gyakorlatilag rengeteg diagnosztikai és terápiás eljárást el tudunk Vásárhelyen végezni, sajnos a nukleáris kardiológia egy picit elmaradt ilyen szempontból, pedig nagyon sok betegség diagnosztizálásában, főleg a koszorúér betegség diagnosztizálásában jó volna, hogyha rendelkezésünkre állna a nukleáris kardiológia is. Mi a lényeg? Rádióizotópokat, tehát sugárzó anyagot tartalmazó molekulákat adunk be a betegnek, és akkor két variáns van. Abban az esetben, hogyha egy bizonyos szívizom terület nem kap elég vért, akkor azt látjuk, hogy nem kaptálódik, tehát nem vevődik fel ez a radioizotóp azokon a területeken, tehát ezáltal diagnosztizáljuk tulajdonképpen a rossz vérellátást, vagy pedig vannak olyan radioizotópok, amelyek direktbe az úgynevezett iszkémiás, tehát kevés vért kapó területekbe rögzülnek. Tehát inkább ennek a radioizotópos vagy nukleáris kardiológiának a szerepe, persze vannak egyéb alkalmazási területek is, elsősorban a koszorérbetegség, az iszkémiás szívbetegségnek a diagnosztikája.
Még felírtam magamnak egy szakkifejezést, már csak azért, hogy ne felejtsem el, pedig ez mind az orvosi szaknyelvben, de már a köznyelvben is egy elterjedt kifejezés, ez a katéterezés. De konkrétan mit tesz az orvos akkor, amikor szívkatéterezést végez?
Igen, valóban ez egy általános kifejezés, hogy katéterezés. Az a lényeg, hogy az érpályán keresztül, tehát invazív módon juttatunk el úgynevezett katétereket, tehát szondákat a szív üregébe, illetve a koszorúerekbe. Na most a katéterezés, a szívkatéterezés valamikor abból állt, elsősorban a szívsebészeti beavatkozás előtt történtek szívkatéterezések, amelyeknek az volt a lényege elsősorban, hogy a nyomás viszonyait a szívnek, illetve a billentyűk körüli áramlásoknak a nyomás viszonyait felmérjék, és ezáltal pontos diagnózishoz, illetve pontos kvantifikációhoz, tehát felméréshez, a súlyosság felméréshez jussanak el. Tehát ez volt az elsődleges indikáció, illetve a kamrákba, az üregekbe feskendeztek kontrasztanyagot, és ezáltal szintén főleg a billentyű funkció, illetve a kamrák, főleg a balkamra funkciónak a felmérésére találták ezt ki. Ez volt az első lépés a szívkatéterezésnek, tehát a nyomások, illetve kontrasztanyagos feltöltéses módszerek. Ahhoz, hogy egy adott pillanatban, amikor a koszorúérbetegségeknek gyakorlatilag az előfordulása kezdte meghaladni, és a jelentőségek, klinikai jelentőségek kezdte meghaladni a billentyűbetegségek jelentőségét, ugye a reumás láz, a reumás karditis, ami a billentyű betegségnek az alapja volt, az gyakorlatilag nagyon jól antibiotikumokkal kellett, tehát kezelődött egy adott pillanatban, és akkor maradt ugye, és mai napig maradt a koszorú betegségnek a problematikája, akkor felmerült az, hogy a szívkatetelezés ne csak az üregekre, a billentyűkre vonatkozzon, hanem igenis vizualizáljuk a koronáriákat, tehát a katéterezésnek a modernen vonal az már az úgynevezett koronarográfia, tehát amikor a koszorú ereket vizualizáljuk, gyakorlatilag ugye van a bal koszorúér, van a jobb koszorúér, a bal koszorúérnek egy leszálló és egy körülfutó vagy cirkumflex ága, és ezáltal gyakorlatilag látjuk a szűkületeket, elzáródásokat, tehát a koszorúér különböző betegségét, illetve hogyha van egy beleszületett koszorúér patológia, azt is tudjuk gyakorlatilag ezt letérképezni a katéterezéssel, az koronográfiával. Ennek a második lépése a terápiás katéterezés, amikor például egy akut infarktusban vagy egy sűrű szűkület esetén tágítást végzünk, ez a katéterezésnek a második lépése, illetve nem csak tágítás történik, ez egy balon felfújásával történik ez a tágítás, hanem a balon által kitágított részben egy ilyen rugós struktúrájú csövecske kerül, amit stentnek hívunk. Tehát amit tulajdonképpen nyitva hagyja, nyitva tartja az eret. Tehát ez volna a katéterezésnek mondjuk a harmadik szintje, és most már gyakorlatilag a katéterezésnek a negyedik szintje, szabad így mondjam, a különböző nem koronáriás beavatkozások. Tehát eddig úgy azt mondtuk mindig, hogy katéterezés az koronári intervenció. Tehát megfestjük a koronáriákat, kitágítjuk a szűk elzáródásokat akut infarktus esetén. Most már vannak az úgynevezett non-koronáriás katéterezések és eljárások. Ez azt jelenti, hogy például vannak olyan emberek, akik például veleszületetten a két pitvar között rendelkeznek egy lyukkal, ezt úgy hívjuk, hogy pitvari szeptum defektus, ezt például be lehet zárni katéteresen, vagy most már billentyűt lehet cserélni katéteresen. Például van a bal pitvarnak egy pici zsákszerű tágulata, amit balfülcsének hívunk, és ahol trombus képző, tehát például azt el lehet zárni, és lehetne számtalan példát mondani a nem koronáriás intervenciókra, és most már a katéterezés gyakorlatilag, még egyszer mondom, nem csak a koronáriákat, hanem ezeket az úgynevezett non-koronáriás intervenciókat is magába foglalja.
Doktor úr, azt ígértük, hogy fogunk beszélni a kardiológia eszközeiről, eszköztáráról, viszont ezelőtt javasolom, hogy tartsunk egy rövid zenei szünetet.
Big city life, my heart. across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát, és ameddig önök kedves hallgatók zenét hallgattak, mi itt érdekes témákat boncolgattunk, amiket most önökkel is megosztunk. Ez pedig az ultrahangos vizsgálat és a non-invazív medicina, non-invazív vizsgálatok. Ezek mit akarnak? Ha doktor úr, ha jól értettem, akkor ezekre alapszik most a kardiológia.
A kardiológiai diagnosztika valóban, ugye az előbb beszéltünk a katéterezésről, szívkatéterezés, amikor ugye artériákon, vénákon keresztül katétereket jutatunk el a szív, vagy a szívhez, vagy a szívereihez, amit úgy hívunk, hogy invazív vizsgálat, ami nagyon fontos része a kardiológiának, és nagyon sokszor a betegeinket, betegeinknek az életét ez menti meg. Viszont az invazív diagnosztikát és az invazív terápiát megelőzően nagyon-nagyon sok paciens gyakorlatilag non-invazívan kerül kivizsgálásra. Ugye az EKG-ről már beszéltünk, az szívultrahangról beszéltünk. Ennek is egyébként különböző variációi vannak, tehát amit ugye az átlag beteg az átél, az az úgynevezett transztorakális ultrahang, amikor rátesszük a mellkasra az ultrahang fejet, és azon keresztül nézzük a szívet, annak a struktúráit, illetve a működését. De van nyelőcsövi ultrahang diagnosztika is, amikor nyelőcsövön keresztül, hogyha egy ultrahang fejet behelyezünk a betegbe, akkor sokkal közelebb kerülünk a szívhez, és nagyon sok struktúrát, illetve azoknak a működését, főleg billentyűkre gondolok, vagy különböző üregeknek az rejtett részeire, tehát ezeket nagyon jól fel tudjuk térképezni. De visszatérve a kérdésre, a jelenlegi kardiológiai diagnosztika valóban az ultrahangos vizsgálaton kívül még két nagyon fontos pillére támaszkodik. Az egyik a CT, tehát a komputertomográfiás vizsgálat. Na most, ugye a komputertomográfiát, vagy CT-t mindenki hallott róla, főleg most, hogy volt a COVID-járvány, mindenki CT-ztek, hogy vannak elváltozások, nincsenek elváltozások. Na most, és régebben valóban a CT, a mellkas CT gyakorlatilag arra volt jó, hogy ugye a tüdő struktúra, tehát a tüdőnek a vizsgálata, a nagyereknek a vizsgálata, és itt azért zárójelet nyitnék, nagyon fontos szerepe van a klasszikus CT-nek, a kontrasztanyagos CT-nek, a tüdőembólia. Ugye ez azt jelenti, hogy egy vérrög bejut a tüdőkeringésbe, és ez halálos is lehet akár, ha egy nagy főágat zár el az a bizonyos vérrög. Tehát ezt nagyon szépen le lehet térképezni, fel lehet térképezni a klasszikus CT-vel, illetve a kontrasztanyagos CT-vel. De most nem erről beszélek, hanem a nagyobb felbontású CT-vel viszont a szívet tudjuk vizsgálni. A szívnek a különböző struktúráit, az üregeket, a billentyűket, az áramlásokat CT-vel tudjuk vizsgálni. Illetve nagyon fontos, hogy a jelenleg, amikor én akarom látni, hogy egy betegnek nyilván nem sürgősségekről van szó, hanem egy krónikus, bizonyos panaszokkal rendelkező betegnél gyanú van arra, hogy koszorúér betegség van, akkor nem invazív koronográfiára küldöm a beteget, hanem úgynevezett koronária CT-re, úgyis a nagy felbontású CT készülékek gyönyörű szépen a koronáriáknak az anatómiáját meg tudják nekünk mutatni, tehát ha van szűkület, honnan erednek a koronáriák, jól erednek-e szűkületek, elzáródások, és utána, hogyha úgy döntök, hogy olyan a szituáció, hogy meg kell oldani katéteresen invazívan, akkor nyilván kerül invazív kivizsgálásra a beteg. A másik nagyon fontos imagisztikai, tehát képalkotó része a kardiológiának az a mágneses magrezonancia vizsgálat, ami nem jelent sugárterhelést a betegre, sajnos viszont egy zárt térbe kell egy bizonyos időt töltenie a paciensnek, ezért ha valakinek egy súlyos klausztrofóbiája van, akkor nehezen bírja ezt a vizsgálatot, de mindenképpen megéri, ugyanis rendkívül magas felbontásban tanulmányozható a szívnek a szerkezete. Az üregek, a falak, az áramlások, a billentyűk, tehát egy rendkívül komplex és nagyon élethű képet kapunk a szívről ezzel a mágneses magrezonancia vizsgálattal.
Doktor úr, a zene előtt azt ígértük, hogy a kardiológia eszközeiről is fogunk beszélgetni, és ami szerintem talán a legfontosabb az a pacemaker. De ez micsoda?
Tehát most a terápiás, tehát a diagnosztikáról áttértünk a terápiára, igaz? És akkor az első gondolatunk az, hogy ugye vannak az úgynevezett szívritmus, vagy szívütem szabályzók, vagy pacemakerek. Valóban egy nagyon fontos eleme a kardiológiai terápiának. Hál' Istennek azért nem annyira gyakran szükséges a pacemakerek beültetés, ugyanis az első, ha arról beszélünk, hogy melyek a kardiológiai terápia eszközei, nyilvánvaló a jó tanácsokon és a különböző életmódot, meg egyéb általános problémákat érintő tanácsokon túlmenően a gyógyszeres terápia az a legfontosabb eleme, és utána nyilván a különböző eszközös kezelések, és ezek között például úgy, ahogy említette, a pacemakerek. Na most vannak olyan, a pacemaker terápiának két fő indikáció van. Az egyik, amikor különböző okokból kifőlag nagyon lassú a szívverés. Na most miért lehet nagyon lassú a szívverés? Ugye normálisan az úgynevezett színusz csomó veri a taktust, tehát az adja a szívnek a primer ritmusát, és vannak olyan, főleg idős embereknél történik ez meg, vannak olyan betegségek, amikor gyakorlatilag ennek a színusz csomónak a struktúrája megváltozik, és már nem képes egy bizonyos frekvenciát tartani, és ilyenkor nagyon lassú lesz a szívverés, az illető elkezd fulladni, fáradni, extrém esetben akár el is ájulhat, és ilyenkor nyilvánvaló be kell tenni egy szívütem szabályozót. A másik része a problémának az, amikor a pitvarok és a kamrák között van egy csomó, amin keresztül átfolyik az áram a pitvarokról a kamrákra, van, amikor ennek a betegsége okozza azt, hogy nagyon lassan ver valakinek a szíve, és nyilván, ha ez tünetes, akkor be kell kerüljön ez a szívütem szabályozó, aminek az a lényege tulajdonképpen, hogy egy vagy két elektródán keresztül, amelyek a szív belsébe kerülnek, és egy elemhez vannak kötve, amely táplálja őket, és amely adja, generálja tulajdonképpen az impulzusokat, mesterségesen történik a szívizomnak az ingerlése.
Beszéltünk a műsor első felében, illetve a múlt műsorban is az EKG-ról, de mi volt azelőtt, hogy megalkották az elektrokardiogram kirajzolására képes eszközt? Azelőtt értelemszerűen jó formán akkor nem lehetett EKG, de mi helyettesítette ezt, már ha volt egyáltalán ilyen tényező?
Válaszok erre a kérdésre, mert rövid a válasz, gyakorlatilag a mellkasröntgen, a röntgen hamarabb volt, mint az EKG, ugye az EKG-t Eindhoven 1905-ben fejlesztett, jelentette meg a tanulmányát a szív elektronos működésének a rögzítéséről, olyan formában történt rögzítéséről, aminek már volt klinikai értelme, klinikai üzenete, meg korábban is azért történtek, már a 19. században is különböző módszerekkel vezettek le elektromos áramot állatok különböző szerveiről, szívéről, de Eindhoven volt az, aki gyakorlatilag már egy klinikailag is értelmezhető görbét tudott nyerni. Ezelőtt mondom, a mellkasröntgen volt, ugye a röntgen az a 19. század végén fejlesztette ki a módszerét, és azelőtt pedig gyakorlatilag a stetoszkóp és a klinikai érzéke és tapasztalata és tudása az orvosnak. Tehát nem igazán voltak eszközös vizsgálatok. Még visszatérnék a pacemakerre. Ugye klasszikusan azt mondjuk, hogy a szívütem szabályozó aznak az embernek jár, akinek nagyon lassú a szívritmusa. Most ez egy olyan paradigma, ami megdőlt a mai világban. Ugyanis vannak olyan szituációk, amikor teljesen jó a frekvenciája valakinek, és mégis pacemakert kap. Ugyanis vannak olyan speciális pacemakerek, amelyekkel nem az a célunk, hogy egy bizonyos frekvenciát tartsunk, hanem az a célunk, hogy a különböző elektródákkal, amelyekkel a szívet stimuláljuk, a szívnek a szív összehúzatásnak az erejét növeljük. Tehát például nagyon sok olyan beteg van, akinek úgynevezett dilatatív kardiomiopátiája van, tehát ki van tágulva a szíve, és az gyakorlatilag nagyon, nagyon rossz ennek a szívnek az összehúzódó képessége, és ilyenkor abban az esetben, ha ráadásul a vezetőrendszerrel is, a szívnek az elektronos vezetőrendszerrel is problémák vannak, akkor egy ilyen úgynevezett reszinkronizáló pacemakerrel nagyon-nagyon, az esetek 60-70%-ban nagyon sokat tudunk segíteni ezeknek a betegeknek a szívén. Nekem is több olyan paciensem van, akik hatalmas és nagyon rosszul összehúzódó szívvel kapták meg ezt a bizonyos reszinkronizáló pacemakert, és teljesen vagy közel teljesen helyre jött a szívük. Tehát döbbenetes átváltozáson mennek át ezek a szívek. És még egy, az már nem a pacemaker problematika, hanem egy kicsit rokona a pacemakernek, az úgynevezett defibrillátor. Van ilyen, hogy beültethető defibrillátor. Ennek az a lényege, hogy ugye ezt lehet elsődleges megelőzésre, egy magas rizikói betegnél lehet ezt a defibrillátort beültetni, vagy másodlagos megelőzésre, amikor az illető márnek súlyos aritmiai voltak, vagy akár hirtelen halált halt, amiből újraélesztették. Miből áll ez a defibrillátor? Szintén egy elem, amit a bőr alá helyeznek, akár csak a pacemaker esetében, és egy olyan elektróda, ami ritmuszavar esetén egy elektromos ütést tud kibocsátani. Tehát ez egy életmentő műszer, ez a defibrillátor, ICD-nek rövidítjük, lehet, hogy így sikerült már találkozni vele bármilyen olvasatban. Tehát a pacemakerek is, ezek a beültethető készülékeknek is a skálja rendkívül széles a kardiológiában, és nyilvánvaló a különböző készülékeknek is különböző variánsok vannak, különböző elektródatípusok, de nem szeretnék most ebbe belemenni a részletekbe.
Van még egy érdekes téma, amivel egyre gyakrabban találkozunk, ez pedig a véroxigén szint, vagyis a szaturáció. Hol van ennek a megfelelő értéke, és mire utalhat, hogyha nem ebben a tartományban mozgunk?
Igen, na most ez egy nagyon jó kérdés, és valóban ez volt a kérdések, az orvoshoz intézett kérdések homlok terében, ugye 2020-2021-ben, amikor a COVID tombolt, és nagyon sok volt a súlyos forma. Most tulajdonképpen mi kell ahhoz, hogy jól oxigenálizálódjon a vérem? Kell egy jó, tehát először is kell oxigén legyen a levegőben, hát feltételezzük, hogy ez mondjuk adott, nem egy depresszurizált repülőgépben ülünk 10 000 méteren. Kettő, kell egy korrekt tüdő, ami szellőzik, ventilál, ugye, tehát kell ventiláció, és a harmadik dolog, kell egy megfelelő tüdőkeringés legyen. Na most a tüdőkeringés is sok mindentől függ, például függ a szívnek az állapotától, de függ magának a tüdőkeringésnek az állapotától is. Ezért van az, hogy amikor látok egy, ugye normálisan 94-95% a szaturációnk, az oxigén szaturáció, és azt mondjuk, hogy akkorban valaki légzési elégtelenségben, ezt így szoktuk mondani, amikor 90% alá megy. Van egy szürke zóna, amikor ugye reméljük azt, hogy nem olyan nagy a baj, tehát még van egy ilyen biztonsági zóna, de 90% alatt már azt mondjuk, hogy légzési elégtelenség. Azt jelenti, az oxigén szint le van csökkenve. Ilyenkor mire gondolunk, ha reális ez a dolog, és nem egy technikai, mert itt is lehetnek technikai malőrök, van úgy, hogy a középsúlyon 85%-os a szaturáció valakinek, viszont áttesszük a gyűrűsúlyra, ott már 90 fölött van. Tehát azért legyen egy kicsi judíciumunk, amikor egy szaturációra ránézünk. Tehát ha reális ez a szaturáció, akkor akkor vagy a tüdővel van baj, ugye nem ventilál a tüdő, de miért? Azért, mert a légutak nem átjárhatóak, és így kezdve attól, hogy valaki lenyel egy, vagy beszippant egy húsdarabkát egészen egy súlyos aszmás rohamig, el tudunk képzelni különböző szenáriókat, vagy van egy óriási tüdőgyulladásra, tehát valamilyen tüdő patológiáról van szó. Kettő, a második gondolatom az, hogy a szívelégtelensége van, és azért rossz a szaturáció. És a harmadik gondolatom az, hogy a tüdőkeringéssel van baj, és a beszélgetésünk elején beszéltünk a tüdőembóliáról, hogy eldugaszolja a tüdőkeringést a tüdőembólia, és ilyenkor, amikor arról beszélünk, hogy a tüdőkeringésnek a zavara, elsősorban tüdőembóliára gondolok. Tehát ez a három variáns. Nyilván a COVID idején akkor persze a tüdő volt az elsőleges.
A hallgatók nem látják, de higgyék el nekünk, hogy mind a kettőnk karján egy-egy okosóra van, és ezek az okosórák mára már képesek EKG-t kirajzolni, véroxigén szintet mérni, de akár már a vérnyomás mérésére is alkalmasak. Azonban meglátása tapasztalat alapján mennyire bízhatunk meg bennük? Mennyire valósak azok a számok?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és egy adott pillanatban volt egy olyan szándékom, hogy egy kicsi csapatot kialakítok diákokból, ilyen diplomunkára készülő diákokból, akik ezzel fognak foglalkozni, hogy különböző okosóráknak a diagnosztikai értékét próbáljuk értékelni, főleg a ritmuszavarok felmérésében. És van egy ritmuszavar, a pitvarfibrilláció. Erről aztán már beszéltünk, amikor teljesen össze-vissza működnek a pitvarok elektromosan, és egy ilyen tekergő, féreg mozgáshoz hasonló mozgást végeznek a pitvarok, és ilyenkor sajnos, és ez nem mindig veszik észre a betegek ezeket a pitvarfibrillációs epizódusokat, és ilyenkor sajnálatos módon vérök képződhet a pitvarba, ami kirepül, és akkor sajnálatos módon történhet egy lábérnek az elzáródása, rosszabb esetben egy agyér elzáródása, tehát stroke. Tehát nagyon fontos volna, például a pitvarfibrillációnak, ezeknek a teljesen néma, a beteg által nem tapasztalt pitvarfibrillációknak kiszűrése, hogy ne az legyen az első tünete egy ilyen pitvarfibrillációnak, hogy az illető stroke-kal érkezik. Tehát óriási szerepe lehet ezeknek a hordható eszközöknek, különböző ritmuszavaroknak a kiszűrésében, és mondom, sajnos elhalt ez a kezdeményezés, különböző okokból kifolyólag, amiket nem akarnék most részletezni, de voltak azért saját tapasztalataink. Egy bizonyos típus okosórát vetettük össze a klasszikus Holter, már beszéltem a Holter felvételekkel, és sajnos nem voltunk megelégedve. De mondom, ez nagyon-nagyon fejlődik, én biztos vagyok benne, hogy és érdemes ezzel foglalkozni, akár vásárhely szinten kollaboráció, szapiencia, tehát különböző mérnöki, orvosbiológiai mérnöki vonalakon még ezekkel a készülékekkel, bár nagy cégek is foglalkoznak fejlesztéssel, de még mindig szerintem nagyon sokat lehet fejleszteni, hogy ténylegesen minél reálisabb legyen az a pulzus felmérés, hogy tényleg EKG is legyen hozzá, és legyenek automata riasztások, ne csak offline, tehát miután már megtörtént a felvétel, utána lehessen visszanézni, bár az is nagyon értékes. Tehát még egyszer, nagyon sok óriási potenciált látok ezekbe a hordozható eszközökbe, az okosórákba, ami a ritmuszavaroknak a diagnosztizálását illeti, és ezek közül kiemeltem a pitvarfibrillációt, de nem csak ez, vannak más ritmuszavarok is. Jelen pillanatban még azért nem látom megérve ezt az okosóra történetet arra, hogy a mindennapi praxist erre alapozzuk. Viszont, hogyha tünetes egy ritmuszavar, és tulajdonképpen ebben van most az okosóráknak a legnagyobb szerepe, a tünetet okoz a ritmuszavar, abban az esetben nyilvánvaló, hogyha van EKG rögzítési lehetőség, az egy óriási segítség, mert én magam is többször is, több betegtől is kapom az EKG-kat. Hogy most volt panaszom, most rögzítettem az EKG-t, tehát ilyen szempontból, mint esemény rögzítő már működik, és nagyon jó, de az, hogy utólag visszanézek, és lássak bizonyos elváltozásokat, és azokat interpretáljam, arra még nincs megérve.
Doktor úr, a beszélgetés végéhez közeledve kérem mondja el, hogy milyen gyakran kell, vagy milyen gyakran szükséges felkeresni a kardiológust. Mind abban az esetben, hogyha már páciensek vagyunk, azaz kardiológiai esetek, mind abban az esetben, ha elméletileg semmilyen szívérrendszeri rendellenességünk nincsen.
Hát, ahogy az egyszeri székember mondta, az attól függ. Tehát nyilvánvaló, hogy abban az esetben, ha valaki egészséges, vagy nincsenek panaszai. Azt szoktuk mondani, mi viccesen mi orvosok, hogy egészséges ember nincs, csak panaszmentes. Tehát ha valakinek nincsenek panaszai, tehát ugye melyek azok a panaszok, a kardiológiai panaszok, mellkasi fájdalom, szívdobogás érzet, fulladás érzet, ájulás érzet, ezek a klasszikus szívpanaszok. Tehát ha nincsenek ilyen jellegű panaszai, és nincsenek a családjában, mondjuk az, hogy súlyos kardiológiai előzmények, tehát például hirtelen halál, vagy fiatalkorban infarktus, vagy fiatal, viszonylag fiatalkorban, és akkor ez alatt az 50 éve alatti kort, vagy 55 év alatti kort értem, agyi vaszkulás történés, tehát úgymond tiszta az illető, akkor 40 éves korba javasolt az első kardiológiai vizsgálat. Abban az esetben viszont, hogyha van egy terhelt családi kórelőzmény, még ha panaszai nincsenek, és akkor hamarabb. Tehát ezek az úgynevezett panaszmentes emberek. Abban az esetben, és utána pedig nyilvánvaló periódusosan 5 évenként azért, hogyha nincs panasz. Ha panasza van valakinek, vagy bármilyen egyéb probléma, akkor nyilván minél hamarabb kardiológushoz kell fordulni, természetesen egy családorvosi szűrőn átmenve.
Doktor úr, szép lassan közeledünk a műsoridő végéhez. Meg szeretném köszönni, hogy a mai medicina vendége volt, és biztos vagyok benne, hogy még lesz lehetőségünk beszélgetni ezen műsor keretei között is.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Minden jót.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai medicinába, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Frigy Attila kardiológus főorvosnak, a Maros megyei klinikai kórház kardiológiai osztályának vezetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzok. A medicina szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánunk, viszont hallásra!